Kedves gyülekezet, kedves testvérek! Ma délelőtt Lukács evangéliumából olvasom az igét. Lukács evangéliumának a 21. fejezetéből a 28. versnek a második mondatrészét hallgassuk meg majd fönnállva. Tehát Lukács evangéliuma a 21. fejezetének, a 28. versének a második mondat része így szól. Nézzetek fel, és emeljétek fel a ti fejeteket, mert elközelget a ti váltságotok. Eddig olvasom az igét. Kedves testvérek, az advent második vasárnapján ezt a igét állítja elénk az útmutató Lukács evangéliumából, és azon gondolkodtam el, hogy vajon hogyan is készülünk mi az adventre. És ez nem egy költői kérdés, hanem jó lenne az embernek, hogyha megvizsgálná az ő szívét, és azon tűnődne el, hogy vajon méltóképpen, vagy megfelelőképpen készülünk-e a karácsonyra. Hisz ez olyan nagy ünnepe az embernek, a kereszténységnek, vagy kereszténységnek, és tulajdonképpen egész világnak egy nagyon fontos ünnepe, amikor megemlékezünk az Úr Jézusnak a születéséről, és az most ebből a szempontból teljesen mindegy, hogy tudjuk azt, hogy az Úr Jézus nem karácsonykor született meg, nem tudjuk annak az idejét, amikor ő eljött ebbe a világba, amikor ott Betlehem mezején megszólaltak az angyalok, és tudjuk, hogy nem december 24-én történtek ezek a dolgok, de azt gondolom, hogy nem is az a fontos, hogy melyik nap történt ez meg, hanem az a fontos, hogy a Szentírás világosan beszélt arról, hogy eljött a megváltó. És mindegy, hogy mikor érkezett meg, mindegy, hogy mikorra tették az ünnepet, amikor erre megemlékezünk, nem az a fontos, hanem az a fontos, hogy eljött. És mi ezt hogyan várjuk? Hogyan készülünk erre az ünnepre, vagy hogyan készülünk az ő eljövetelére? Mert igen, nem könnyű erre felkészülni. Talán a mai világunkban még különösen képpen nehéz, amikor olyan sokféle dolog ér bennünket, annyi információ, annyiféle érzés, érzelem kavarok körülöttünk, mindenféle módon próbálják az embernek a gondolatait, az érzelmeit befolyásolni ebben a, mondhatjuk, hogy olyan világban, ahol minden a fogyasztásról, a külsőségekről szól, és nagyon nehéz a hívő embernek megtalálni azt, hogy hogyan is készülünk a ünnepre, és tulajdonképpen mit is jelent számunkra az ünnep. Hogyan kell nekünk erre felkészülni? Én nem szeretnék ezen a ige hirdetésen tanácsokat adni arról, hogy hogyan is és miképpen kell készülnünk. Én azt gondolom, vagy azt látom, hogy mindenki a maga vérmérséklete szerint, a maga lelki igénye szerint készül fel egy ünnepre. A Szentírás sok-sok dolgot említ ezzel kapcsolatban, hogy hogyan várjuk őt, hogyan kell nekünk készülni, nekünk erre jó odafigyelni. De egy nagyon fontos dologról szeretnék beszélni ezen a délelőttön, arról, hogy hogyan készült, mondhatjuk, az adventre, az Úr eljövetelére Ézsaiás próféta. Tudom, az ő idejében még nem volt az a fajta advent, ami ma van. Az ő adventje egészen más volt. Hisz azt olvassuk ebben a felolvasott történetben, hogy ő is várta az Urat. És mennyire igaz, amit a mai alapigényben olvashattunk, hogy nézzetek fel, emeljétek fel a ti szemeteket, fejeteket, mert elközelgett, mert közelít a ti váltságotok. Nézzük meg, hogy milyen volt ennek a prófétának az adventje. Mégis egy kicsit visszatérek a mához, mert olyan sokféleképpen próbálják az adventet ma elénk állítani. Mindig a csillogó, a díszesen felöltöztetett, vagy díszesen feldíszített világot próbálják nekünk elénk állítani, hogy az advent arról szól, hogy csillognak a csillagszórók, arról szól, hogy gyönyörű gyertyák égnek, jó illatok áradnak a levegőben, tehát egy nagyon idillikus képet állít el itt ez a világ, amiben élünk a karácsonnyal kapcsolatban. Mindenki szereti egymást, mindenki ajándékot ad egymásnak. Szóval egy nagyon szép idilli képet állít elénk az adventi időszak, de nekem arra kellett gondolnom, miközben ezeket látom magam körül, hogy azért egészen más az embernek az adventje, és egészen másak az embereknek a hétköznapjai is. Nagyon érdekes megfigyelni azt, amit itt a Ézsaiás próféta könyvében a próféta elénk állít, az ő maga adventjét. Mert az ő adventje nem olyan, mint a miénk. Mondhatjuk, hogy nem egy happy, egy boldog, egy tökéletes, elkészített várakozás ez, ahol már semmi más dolga nincs az embernek, csak beüljön, leüljön a kis kerevetére, és élvezze az ünnepnek minden örömét és minden jóságát, hanem azt látjuk, hogy Ézsaiás próféta adventje egy szomorú advent. Egy szomorú advent. És nem akarom senkinek a jó kedvét elvenni ezen a délelőttön, csak arról szeretnék beszélni, hogy valóban, ha körülnézünk ma is a világban, akkor azt látjuk, hogy azért nem mindenkinek olyan az adventje, ami a tévé reklámokban megtalálható. Vagy ami talán szép plakátokon megjelenik. Hanem igenis, nagyon sok embernek szomorú a adventje. És ugyanígy szomorú volt az adventje, mondhatjuk azt, hogy Ézsaiás prófétának. De miért szomorú az adventje sok embernek? Igen, talán szomorú az adventi időszaka, mert betegségben szenved. Mert látja a fájdalmat a hétköznapjaiban, de szomorú lehet az adventje valakinek, mert nélkülöz. És mennyi olyan ember van, aki nélkülöz? Aki nem gondolhat arra, hogy valóban feldíszített karácsonyfa mellett jobbnál jobb ételeket fog majd elfogyasztani. És talán arra sem gondolhat sok ember, hogy arról szól az adventje, hogy milyen ajándékot vegyen a gyermekeinek, vagy nem arról szólnak sok gyereknek a karácsonyra való készülődése, hogy milyen ajándékot fog kapni, hanem lehet, hogy annak is örülnek, ha étel van az asztalon. És lehet emellett elmenni. De milyen annak a karácsonya, aki, vagy az adventje, aki bántalmazásban él. Akinek az életében sok-sok akár testi, vagy akár lelki bántalmazásban kell eltöltenie ezt a szép időszakot. Vagy mi van azzal, aki egyedül van? Akinek nincs, akihez hozzászóljon, nincs olyan, akivel együtt készüljön. És hát sorolhatnánk azokat az emberi élethelyzeteket, amelyben az ember várja a ünnepet, de valahogy úgy érzi, hogy valami hiány van. Valami nem olyan kerek, ami ennek ő gondolta, és nem olyan kerek, ahogy ezt sokan beállítják, akár az advent üzenetét, vagy akár a karácsony szépségét. És testvérek, valóban nem könnyű azoknak az embereknek, akiknek nincsen fájuk, akik nem tudnak tüzelni, és mennyire meg tudja keseríteni a hétköznapokat az ilyen nehézség, amelyen nem tud az ember túljutni. Igen, nem könnyű ez. Nekem sokszor eszembe jut Mózesnek a 94. Zsoltárban található néhány gondolata, amikor azt mondja, az embernek az élete 70 esztendő, vagy feljebb 80, és nagyobb része nyomorúság és fáradtság. Megint csak ne gondoljuk azt, hogy én ünneprontó szeretnék lenni. De igen, az emberek egy jelentős része így éli le az életét. És amikor Mózes arról beszél, hogy az ember élete 70 esztendő, vagy feljebb 80, és nagyobb része nyomorúság és fáradtság, nem valami bölcsességet szeretne elénk állítani, hanem mintha azt éreznénk, hogy igen, Mózes önmagából, az ő szívéből beszélt, mert ő ezt is átélte a hétköznapokban. Hogy ezekkel a terhekkel kellett megküzdeni, és talán Ézsaiásnak is ugyanezekkel a terhekkel kellett megküzdenie a mindennapokban. És igen, milyen sokszor halljuk ezt a szót, vagy legalábbis azok az emberek, akik találkoznak ilyen megfáradt és megterhelt lelkekkel, és felteszik a kérdést, hogy meddig tart még ez a nyomorúság. Mert valaki így éli át az életét, így éli le, hány ilyen emberrel lehet találkozni, akiknek nem lehet beszélni erről a szép, világító és örömteli ünnepre való készülődésről, mert sokkal, mondhatjuk azt, hogy sokkal kisebb és mindennapi problémákkal kell megküzdeniük. Hogy lesz-e még egyáltalán? Egyszer valaki azt kérdezte tőlem, hogy lesz-e még boldog napja az életében? És olyan nehéz volt azt mondani, hogy ó, hát fel a fejjel. Mert én magam is látom a kilátástalanságot. És olyan nehéz arra gondolni, hogy hát ebből a helyzetből lehet hazugsággal gyógyítgatni a másiknak a lelkét, de nem ez a megoldás. Vannak élethelyzetek, amikor talán még azok is, akiknek sokkal jobb a helyzetük, egyszer csak elkeserednek. És gondoljunk ezekre. Eszembe jutott Illés próféta, ugye, akinek az élet azért mégsem ilyen volt. És amikor egyszer csak odáll az Úr elé, és azt mondja, hogy Uram, jobb lenne meghalnom. Hát hogy van az, hogy ez a próféta egyszer csak odáll az Úr elé, és azt mondja, jobb lenne már meghalnom. Igen, vannak olyan élethelyzetek, amikor még azok is, azoknak az életében is előjönnek ilyen gondolatok, akiknek talán a hétköznapokban nem. Pál arról beszél egy alkalommal, hogy jobb lenne elköltözni és az Úrral lenni, mert az sokkal inkább jobb. De ne gondoljuk azt, hogy az ő gondjuk elsősorban az, hogy mit kell, mit, nincs mivel enniük, nincs mivel ruházkodniuk, hanem az ő fájdalmuk ettől sokkal mélyebb. Amiért Mózes elmondja azt, hogy az embernek élete 70 esztendő, vagy feljebb 80, és nagy része nyomorúság és fáradtság, amiért Illés kimondja azt, hogy jobb lenne nekem meghalnom, amiért Pál apostolnak azt kell mondani, hogy jobb lenne elköltözni, mert az, és az Úrral lenni, mert az sokkal inkább jobb számukra, nem a mindennapi életnek apró gondjai, és itt az aprót szeretném idézőjelbe tenni, az, amik annyira megnehézítik az ő életüket, gondolkodásukat, hanem azért, mert látnak valamit a körülöttük lévő világban, amely fáj nekik. És a fájdalmuk nem azért van, mert betegek, mert gyászolnak, mert érzik a mindennapi életnek a terheit, hanem sokkal másabb az ő fájdalmuk. És amikor keresik a szabadulást, akkor tudják azt, hogy mit is várnak az Úrtól. Hányan teszik fel ezt a kérdést, hogy Isten miért nem akar segíteni nekünk? Vagy miért nem tud, vagy egyáltalán tud-e segíteni? Mi az, ami előre viszi az embert? Gedeon azt kérdezi meg az Úr angyalától ott, Ofrában, hogy Uram, hol vannak az Isten csoda dolgai? Hol vannak ezek a csodák, amikre mi vágyakozunk? Miért maradnak el? Miért kell nekünk ilyen életet élnünk? És nem azért, mert bizonyos dolgok zavarják az életben, vagy talán gondjaik annyira erősek, hanem azért, mert sokkal többet látnak. Ami miatt talán még inkább látják ezt a félelmet, vagy ezt a fájdalmat az életükben. És azt is értik, és ezt is meg kell nekünk is értenünk, hogy az emberi nyomorúság nem azért van, mert Isten nem akar segíteni rajtunk, hanem minden nyomorúságnak az oka az, hogy mi elhagytuk az Istent. Tehát minden abból adódott, hogy távol kerültünk az isteni élettől, az isteni csodától. És ebből származik mindaz, ami megnyomorítja az embernek az életét. Reggel a Galata levélből említettem néhány gondolatot, a Galata levél 5. fejezetéből, ugye ahol Pál apostol elénk állítja a test cselekedeteit, a lélek gyümölcseit, és azt mondtam, hogy azért állítja elénk ezt az apostol, és azért jó nekünk ezt időnként elővennünk, mert egy tükröt mutat. Nézzük meg, hogy milyen a mi életünk, mert reggel az imaórán arról beszéltünk, arról a történetről, amikor a gazda kimegy a kertbe, és ott van a fügefa, amin nincs gyümölcs, és azt mondja, hogy 3 éve járok már, hogy gyümölcsöt keressek ezen a fán, és nincsen gyümölcs. És azt mondja a vincellérnek, vágjuk ki, és a vincellér pedig így válaszol, hogy hagyjunk neki még egy évet. Megtrágyázom, megteszek mindent, és nézzük meg, ha jövőre van termés, akkor jó, ha nem, akkor vágjuk ki. És arról beszéltem, hogy milyen fontos, hogy mi magunk is lássuk az életünkben ezeket a gyümölcsöket, és higgyük el, hogy nagyon nagy lehetőséget adott a Szentírásban Pál apostol, amikor a Galata levélben elénk állítja, hogy nézzük meg a gyümölcsöket, amelyek a mi életünkben vannak. És elmondja a test cselekedeteit, ami nyilvánvalóak. Három házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, versengés, gyűlölködés, harag, veszekedés, vagy patvarkodás, pártütés, irigység, gyilkosság, részegség, dobzódás, és ezekhez hasonlók. Megmutatja, hogy milyen az élet. És ha megnézzük Ézsaiás prófétának az előbb felolvasott részét, akkor valami hasonlót látunk. Ugyanerről beszél itt Ézsaiás az ő könyvében, az előbb felolvasott részben, hogy ezek vannak jelen Izrael életében. És Ézsaiás fájdalma, Ézsaiásnak a szomorúsága abból adódik, hogy ezt látja az ő népe életében. Persze lehet, hogy kívülről minden szépnek tűnik. Ugyanúgy, mint annak idején, ugye a Jézus megkereső és a eper fügefára fölmászó Zákeusnak az életét olyan sokan csodálták és nézték, hogy ó, milyen jó Zákeusnak. De Jézus látta és azt mondta, hogy gyere le Zákeus, mert ma nekem hozzád be kell mennem, mert én látom a te lelkedet. Kívülről szép, de az Úr azt látja, ami a szívben van. És ennek mindenféle nyomorúságát megtapasztalja az ember. És nem csak úgy általánosságban, mert olyan általánosságban beszélhetünk arról, hogy milyen ez a világ, de nézzük meg azokat az embereket, körülöttünk lévő embereket, akiknek az életében látjuk ezt a nyomorúságot. Vagy nézzük csak meg azoknak a bibliai hősöknek az életét, akiknek azért ment, mondhatjuk, zsákutcába az élete, vagy vakvágányra az élete, mert távol kerültek az Úrtól. Milyen az, amikor a saját környezetükben látjuk azt, és igen, fájdalmas. Ezt érezte Ézsaiás. És úgy eszembe jutott annak idején Izsák, aki milyen szépen nevelte föl a gyermekeit, és igyekezett az Isten szerint fölnevelni. Nem voltak tökéletesek, de akkor csak ezt kellett észrevennie, vagy egyszer csak arra kellett rájönnie, hogy vagy ők elrontottak valamit, vagy a gyerekek indultak el egy olyan úton, amely rossz volt. És ugye a két fia egymás ellen fordult. Milyen lehetett az a szülőnek? És aztán ugye a két szülő között is jöttek a problémák. Vagy aztán később látjuk, hogy Jákobnak a gyermekei milyenek kiváltak. Milyen nehéz lehetett ezt egy szülőnek megtapasztalni, vagy meglátni annak a Sámuelnek, akiről azt olvasjuk az igében, hogy gyerek korában nem engedett le semmit, hogy a földre essen. És később azt látjuk, amikor megöregedett, hogy az ő gyermeke is követte annak idején Éli fiainak a bűnét. Hogy ugyanazt kellett átélnie. Tehát milyen nehéz lehetett ez. Vagy a Jézus példázata, amit elmondott a tékozló fiúról, ami egy példázat, de hány ember értette meg ennek a példázatnak a fájdalmát, vagy érezte meg, amikor azt mondja, hogy elment a fiú messze vidékre. Hány apának, anyának csavarodott össze a szíve ott, amikor Jézus ezt elmondta, mert érezte, hogy ez róla szól. Elmentek. Hát hogy ne lenne fájdalom az ember életében? És látni azt, hogy nem jó irányba mennek a dolgok. És nem csak látni rossz. A római levélben azt mondja Isten igéje, és hát az apostolon keresztül, Róma 8.22-ben, hogy az egész teremtett világ egyetemben fohászkodik és nyög. Tehát, hogy lehetnek szépek a körítések. Lehet mindenre bátorítani az embert, akár egy ünnepre való készülődésben, de az Isten látja a valóságot, ami ott van az emberi szívben. És azt mondja itt Ézsaiás talán, hogy még egy kicsit feszítsük a húrt. Azt mondja, hogy várjuk az ítéletet, de nem jő. Hogy van ez? Tehát, hogy tulajdonképpen már jó lenne, ha túl lennénk rajta, de még tovább érezzük a fájdalmat. Napokban elvesztettem édesapámat, elment. És bementem a kórházba, ahova bevitték, mert nagy volt a fájdalma, és amikor ott álltunk az ágya mellett, és láttuk, hogy szenved, hát magunkban már arra gondoltunk, hogy olyan jó lenne, ha ennek vége lenne, de nem lett vége. És tovább kellett szenvednie. Aztán Isten megkönyörült rajta. De amikor azt érzi az ember, hogy jobb lenne már ennek vége lenni, mert érezzük ennek a fájdalmát, hogy már az is jobb lenne, mint amiben vagyunk, és még akkor sem jön, hogy Isten engedi ezt a fájdalmat. Nem véletlenül sír Jézus Jeruzsálem felett, és mondja azt, hogy hányszor akartalak összehívni, vagy összegyűjteni. Vagy emlékezzünk csak, amikor arról olvasunk, hogy meggyógyította a vérfolyásos asszonyt, kiűzte az ördöngős emberből az ördögöt, és aztán arról olvasunk ott, hogy körbejárta Jézus a városokat és falvakat, tanított, gyógyított, hirdette Isten országának az evangéliumát, és amikor látta a sokaságot, könyörületességre indult rajtuk, mert el voltak gyötörve és szétszórva, mint a pásztor nélküli juhok. És utána mondja, hogy az aratni való sok és a munkás kevés. Lehet egy szép képet lefesteni arról, amiben élünk. De az Isten igéje világosan beszél, hogy mi van mögötte. De van megoldás. És Ézsaiás próféta ezeket a dolgokat nem azért írja le, mert ő az, aki meg tudja mondani a tutit, és ő jobban lát mindentől, hanem azért mondja el, hogy felébresszen bennünket. Amikor Pál a Galata levélben leírja, hogy milyen a test cselekedetei, nem megítélni akar bennünket. Nem az a célja, hogy lássunk magunkba, és hát ítéljük el, amiben élünk, vagy talán, hát inkább azt mondja, hogy ítéljük el, de nem azért, hogy kárhoztatni akarna bennünket, hanem azt, hogy vegyük már észre, hogy nem ez a megoldás. Mert Isten egy jobbat készítette el. És az adventnek, a karácsonynak ez az üzenete, hogy Isten egy jobbat készítette el számunkra. És erről szól Jézusnak a szava a Lukács evangéliumában. Nézzetek már föl. Nézzetek már túl azon, amin vagytok. Nézzetek már túl ezen a hamis csillogáson, és mindenen, amit mi akár az ünnepre, vagy az adventi időszakra gondolunk. Nézzetek már ezen túl. Emeljétek végre fel a tekinteteket, mert elközelített a ti váltságotok. Az Úr ezt akarja megoldani az életetekben, ami ott van. A bűn miatti nyomorúság. Az, hogy hová jutott ez a világ, hova jutottunk mi, hová jutottak szeretteink, barátaink, ismerőseinket, akiknek látjuk az életét. És erre nincs más megoldás, csak a megváltó eljövetele, a megváltás. Reggel az imórán azt mondtam a tékozló fiúval kapcsolatban, hogy a tékozló fiú, amikor hazament, akkor elkezdődött valami. De mindig bennem van az a gondolat, hogy Na de mi a biztosíték arra, hogy ez a tékozló fiú holnap nem kell fel megint és indul el? Csak egy biztosíték van, maga Jézus. Ugye ott a fügefás történetben azt mondja, hogy én megkapálom, én megtalágyázom, én a kezembe veszem, és majd jó gyümölcsöt fog teremni. Igen, akkor fog jó gyümölcsöt teremni, ha az ő kezében maradok. Nincs más biztosíték, mert el lehet hagyni aztán az Urat. Távol lehet újra kerülni tőle. De ha ő ránézek, ha felemelem a tekintetemet, ha ő benne bízok, akkor ő képes megtartani engem. És ez a csodálatos üzenet, hogy kiemel ebből a nyomorúságból és megtart. És ezt akarja nekünk is adni. Lássunk túl a csillogáson. Lássunk túl azon, amit próbál ez a világ elénk állítani, és lássuk meg az igazságot, amit Jézus látott, amiért sírt, amiért szomorkodott. És hívta a megfáradtakat és megterheltetteket. Ézsaiás az Úrral együtt ezt látta. És ezt akarja velünk is láttatni, hogy ne becsapjon bennünket a külsőség, hanem lássuk azt, amit Isten lát. De lássuk azt is, hogy van kiút. Mert Ézsaiás próféta ezt is látta. Isten ezt is megláttatta vele, hogy van szabadulás. Az előbb azt mondtam, hogy Jézus azt mondta a tanítványoknak, hogy az aratnivaló sok és a munkás kevés. Kérjétek az aratás urát, hogy küldjön munkásokat. Hát Ézsaiás egy ilyen munkása volt az Úrnak. Látta, szomorkodott, de látta a reménységet is. Hát mi is láthatjuk azt, amiben élünk. Igen, szomorkodhatunk is emiatt az Úrral együtt. De lássuk azt is, amit az Úr elénk állított. Emeljétek fel a ti szemeteket. Mert itt a megváltás, és ez a megváltó pedig nem más, mint a megváltó Jézus Krisztus, aki azért jött ebbe a világba, azért halt meg a kereszten, hogy bennünket kiemeljen ebből a nyomorúságból. Hát azt kívánom, hogy Isten bennünket is vezessen ezen az úton, hogy juttasson el bennünket is erre a felismerésre, és mutassa meg nekünk a szabadulás útját, és használjon fel abban, hogy másoknak is megmutassuk ezt az utat. Legyen ilyen a mi adventünk. Mondom, nem elkeseríteni akartam a testvéreket, nem arról akartam beszélni, hogy ebben a szép csillogó adventi időszakban egy kicsit elvegyem a kedvüket, nem, hanem jók ezek az adventi csillogások, jók ezek, mert valamit segítenek nekünk. És jó ezt látni, de ne engedjük, hogy becsapjanak bennünket. És úgy lássuk, hogy minden rendben van, nem? Ez a világ egyetemben nyög és fohászkodik az Isten kegyelméért. Nekünk pedig az a feladatunk, hogy Ézsaiással együtt rámutassunk arra a megváltóra, aki hozza a szabadítást, aki bennünket is kiemel, és aki kiemeli mindazokat, akiknek az élete fontos számunkra. Hát legyünk ilyen munkásai a mi Urunknak, adja az Úr, hogy így legyen. Amen.